Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdődött a Katolikus Karitász adventi adománygyűjtő segélyprogramja. A Tárjátok ki a szíveteket elnevezési akció célja kettős. Egyrészt szeretnék belopni az ünnepet a rászorulók életébe is, másrészt jótékonyságra ösztönöznek. A folyamatos tartós élelmiszergyűjtés mellett sokféle jótékonysági megmozdulást szerveznek a téli időszakban. Az 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű szolidaritási napon gyertyát osztanak adományfejében, az angyalbatyú akcióban pedig bárki készíthet személyre szabott ajándékcsomagot nehéz sorsú gyermekek számára, és egészen december közepéig leadhatja az országos gyűjtőpontok egyikén. A 1356-os adományvonalon egy hívással 500 forinttal támogathatjuk a szervezet munkáját. A legszegényebb kis településeken élő gyermekek személyes kívánságai teljesíti idén karácsonykor is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A Legyél te is csillagszóró címmel meghirdetett gyűjtéshez a 2000 névre szóló ajándékdoboz összeállításához támogatókat keresnek. Olyan jószívű adakozókat keresnek, akik képesek egy áruház alsó polcán is megkeresni az utolsó kéköves karatés babát, ismerik az ezerszínű ceruzakészletet, és tudják, hogy a lobogósörényű lovacskák a legszebbek egy kirakón. A gyűjtésre a csillagszóró.mod@kukacmaltai.hu e-mail címen lehet jelentkezni. A karácsonyi ajándékok gyűjtése december 12-ig tart. Nemzetközi fejlesztés, humanitárius segélyezés, valamint a béke támogatás által kell biztosítani, hogy a válságövezetekben élők kiszámítható jövőt tudjanak teremteni maguknak, elhárítva ezzel az onnan érkező migrációs fenyegetéseket, jelentette ki az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár Brüsszelben. Azbel Tisztán az Európai Unió tanácsának magyar elnöksége által szervezett a humanitárius segítségnyújtás, a fejlesztés és a békeépítés koncepcióját együttesen kezelő konferenciát követően nyilatkozott. Ezen túl számos adó nem, minden évben az előző éves átlagos infláció mértékével növekszik, ide tartozik a jövedéki adó, döntött a parlament. Jövő évtől nagyságrendileg 20%-kal emelkedik a cégautóadó, és a törvénymódosítás hatása a gépjárműadóban is jelentkezik. A regisztrációs adó is ezekhez a szabályokhoz igazodik, így január 1-től ezen adónem esetében is megszűnik a plug-in hibrid és hibrid gépjárművekre korábban alkalmazott adómentesség és adókedvezmény. Jövő évtől két lépcsőben emelkedik a gyermeket nevelő családok adókedvezménye, július 1-től majd 50%-kal, aztán 2026. január 1-től további 50%-kal nő a gyermekenként érvényesíthető kedvezmény mértéke. Lakás felújítása is fel lehet használni a szépkártyára utalt pénz egy részét, a munkáltató albérleti díjtámogatást is adhat. Adómentesnek minősül jövőre az önkéntes nyugdíjpénztári számlákon felhalmozott összeg lakás célú felhasználása. Aktív magyarok néven új zsebbel is bővül a szépkártya, az aktív életmód elősegítésére adhat a munkáltató havi 10 000 forintot. Január 1-től a munkáltató béren kívüli juttatásként akár havi 150 000 forintig, azaz éves szinten maximum 1 800 000 forintig albérleti díj vagy lakáshitel törlesztő részlet támogatást utalhat 35 év alatti munkavállalóinak. 2026 végéig továbbra is kedvezményes 5%-os áfakulcsa lehet értékesíteni az új építésű lakóingatlanokat, de folyamatban lévő építkezések esetén akár 2031-ig is alkalmazni lehet ezt az áfakulcsot. Kiemelt fejlesztési térség lett a Tiszató. A balatoni üdülőkörzet, a tokai borvidék, a budapesti agglomeráció és a Közép-Dunamenti régió után tehát ez a térség is bekerül a 2014-ben elfogadott országos területfejlesztési koncepcióba, mondta el a parlamentben Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. A kormány, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködése elengedhetetlen, hiszen közösen dolgozva lehet hatékony programokat kialakítani és a vállalkozói szektort érintő gazdasági kihívásokra megfelelő válaszokat adni. Ezt mondta az MT-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke, annak kapcsán, hogy a napokban lezajlott az első tárgyalás Orbán Viktor kormányfő és Nagy Elek a kamara nemrég megválasztott elnöke között. A kormányzat által meghirdetett 21 pontos gazdaságfejlesztési programhoz kapcsolódva, a vállalkozások érdekeit szem előtt tartva, az MKIK egy 15 pontos akciótervet javasolt. Ezek között szerepel a vállalkozók adminisztratív terheinek csökkentése, a bérterhek mérséklése, a zöld és digitális átállás segítő fejlesztések támogatása, valamint a magyar cégek külföldi piacra jutásának elősegítése. Végül az időjárásról. A köd majd sokfelé csak lassan zsugorodik, eközben délnyugatról északkelet felé egyre vastagabb felhőtakaró kúszik fölénk, délután már csak az ország északkeleti harmadán lehet némi szűrt napsütés. Csapadék estig nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és 0, napközben aztán plusz 4-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A II. János Pál Pápai Teológiai Intézet akadémiai közösségét fogadta a Szent Atya. Ferenc pápa december 15-én Korzikára látogat. Szent Péter tér címmel új folyóirat indul, amelyben a Szent Atya válaszol a hívek, elsőként egy nagymama kérdéseire, hogyan érhetné el, hogy kisunokáját a szülei megkereszteljék.
A II. János Pál Pápai Teológiai Intézet akadémiai közössége Ferenc pápánál. Summa familiae cura. A család legfőbb védelme kezdőszavakkal Ferenc pápa 2017. szeptember 19-én kelt motu proprio formájú apostoli levelével alapította meg a II. János Pál Pápai Teológiai Intézetet a házasság és a család tudomány számára. Az immár 7 éve működő intézet tanárait és növendékeit fogadta Ferenc pápa hétfőn délelőtt a Vatikánban, akiket arra biztatott, hogy a világ minden részén támogassák a házastársakat és a családokat a küldetésükben, hogy az egyház élő kövei legyenek a hűség, a szolgálat és az életre való nyitottság által. A II. János Pál Pápai Házassági Családtanulmányi Intézet 250 fős akadémiai közösségét a Szent Atya mindenek előtt az októberi püspöki szinódus záró dokumentumának egyik fontos tanítására emlékeztette, miszerint a család a kiváltságos hely, a szinodális egyház alapvető gyakorlatainak megismerésére és megtapasztalására. Ennek megfelelően tudatában kell lenniük annak, hogy mindenek előtt alanyai, és nem annyira címzettjei a családi lelki pásztorkodásnak. A házasság és a család alapvetően meghatározó az emberek életében, az egyház mindig gondoskodott róluk, támogatta és evangelizálta őket. Sajnos napjainkban vannak olyan országok, ahol az állami hatóságok nem tartják tiszteletben azt a méltóságot és szabadságot, amelyhez Isten gyermekeként minden embernek elidegeníthetetlen joga van. Ez a hátrányos megkülönböztetés gyakran a nőket érinti, mert alárendelt pozícióba kényszeríti őket. Az úr tanítmányai között pedig kezdettől fogva voltak nők is, hiszen a páli tanítás szerint Krisztus Jézusban nincs többé férfi és nő, ami azt jelenti, hogy az üdvösség isteni tervében nincs megkülönböztetés férfi és nő között, mindketten Krisztushoz tartoznak. Ferenc pápa Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítása így fogalmaz. A család evangéliuma öröm, amely eltölti a szívet és az egész életet. Ez az evangélium segít mindenkinek minden kultúrában, hogy mindig azt az emberit keresse, amely az üdvösség vágyaként ott él minden férfiban és nőben. A házasság szentsége ugyanis az a jó bor, amelyet a kánai mennyegzőn szolgáltak fel. Az ősegyházban a családi közösségekben alakultak ki az első keresztény közösségek, amelyek nyitott és befogadóak voltak mindazok számára, akik a keresztségen alapuló új testvériséget keresték.
Auspico che in ogni parte del mondo l'istituto sostenga gli sposi.
Az egyház a házasságon alapuló családot támogatja, minden helyén és mindenkor hozzájárulva a házastársi kötelék szilárdabbá tételéhez, a mindennél nagyobb szeretet által. Valójában a család ereje alapvetően abban rejlik, hogy képes szeretni és szeretni tanítani, hiszen a családban előfordul a sebek is a szeretet által gyógyulnak meg. Zárta beszédét Ferenc pápa a II. János Pál pápai intézet akadémiai közösségéhez.
Ferenc pápa december 15-én Korzikára látogat. A pápa december 15-én apostoli útra megy a franciaországi Korzika mediterrán szigetére, hogy lezárja az Ajaccio egyházmegye által szervezett a népi vallásosság hagyományairól szóló nemzetközi konferenciát. A Szentszék sajtóirodájának igazgatója Matteo Bruni november 23-án szombaton bejelentette, hogy Ferenc pápa december 15-én a franciaországi Korzika szigetére utazik. Ez lesz 47. külföldi apostoli utazása, és ő az első pápa, aki a Franciaországhoz tartozó földközi tengeri szigetre látogat. A pápát a helyi polgári és egyházi hatóságok hívták meg, hogy zárja le a földközi tenger térségében jelenlévő népi vallásosságról szóló nemzetközi konferenciát, amelyet Ajaccióban, a sziget fővárosában szervezett a helyi egyházmegye. Korzika a földközi tenger negyedik legnagyobb szigete Ciprus után, bár lakossága csak egynegyede a görög-török szigetéhez képest. Bonaparte Napóleon a történelem egyik legkiemelkedőbb alakjának hazájaként ismert. Az Olaszország nyugati partjainál és Franciaország déli partjainál fekvő hegyes vidék, Korzika, évszázadok óta különböző mediterrán kultúrák és hatalmak útkereszteződésében áll, beleértve a pápaságot, a pízai és genovai olasz köztársaságot és végül Franciaországot. 1769-ben annektálta a szigetet, a korzikai függetlenségpártiak heves ellenállása után. A már régóta alig lakott, többnyire vidéki és pásztorkodással foglalkozó gazdasággal jellemezhető sziget természeti szépségéről ismert, amely vonza a turizmust, amely ma már gazdaságának fontos ágazata. Az olasz kulturális befolyásnak és a közösségi alapú társadalmi szerkezetének köszönhetően Korzika megőrizte sajátos kulturális és nyelvi identitását, a folyamatos vitákkal együtt az autonómiáról és a kultúra megőrzéséről. Az Ajaccio egyházmegye Korzika egész területét lefedi, és jelenleg a franciaországi Marseille-i érsekség szuffragán egyházmegyéje. Jelenleg a spanyol származású François Xavier Bustillo ferences bíboros áll az egyházmegye élén, amely 2022-ben 277 ezer katolikust számlált, ami a 340 ezer fős lakosság 81,5%-át jelenti. A katolicizmus fontos helyet foglal el a korzikai társadalomban, és hozzájárult jellegzetes kulturális identitásának kialakításához. Ezt bizonyítja a számos, a sziget belső részén található falvakban szétszórtan elhelyezkedő templom, és a mélyen gyökerező népi áhítat, valamint a konfraternitások régóta fennálló hagyománya. A korzikaiak ismertek a boldogságos Szűz Mária iránti nagy tiszteletükről, és a korzikai himnuszt, Isten óvjon ó királynő, is a szűzanyának szentelték. A vallási ünnepek, körmenetek és zarándoklatok a korzikai társadalmi életet napjainkban is meghatározzák, az urbanizáció és az elmúlt évtizedek társadalmi-gazdasági változásai ellenére. Ezek a vallási hagyományok állnak a középpontjában a december 14-én és 15-én megrendezésre kerülő kétnapos Ajaccio-i konferenciának. A helyszínen találkoznak a francia, az olasz és a spanyol helyi katolikus közösségek képviselői, hogy megosszák a korzikai népi vallásosság hitének gazdagságát a földközi tenger más régióiban, köztük Szicíliában és Szardínián jelenlévő hasonló hagyományokkal, és hogy megvitassák a benne rejlő evangelizációs lehetőségeket a növekvő szekularizáció kontextusában. A Szentszék sajtóirodája által közzétett program szerint Ferenc pápa december 15-én vasárnap reggel 3:48-kor indul a római Fiumicino nemzetközi repülőtérről, és délelőtt 9 órakor érkezik meg az Ajaccio-i nemzetközi repülőtérre, ahol a hivatalos üdvözlő ceremóniát tartják. 10:41-kor az Ajaccio-i kongresszusi és kiállítási palotában a pápa beszédet intéz a konferencia résztvevőihez. Ezt követően a város Nagyboldogasszony székesegyházába megy, hogy találkozzon a püspökökkel, a papokkal, a diakónusokkal, a megszentelt életet élőkkel és a szeminaristákkal, és velük együtt elimádkozza az urangyalát. Várhatóan ott tartja második beszédét. Majd délután 3:30-kor Ferenc pápa szentmisét mutat be az Austerlitz téren, az Ückhezon néven ismert nagy parkban, amelyet egy régi épületről neveztek el, amely egykor ott állt. A téren Napóleon hatalmas szobra áll. A szentmise után 5:30-kor a pápa találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel az Ajaccio-i repülőtéren, majd 6:45-kor indul vissza a római Fiumicino repülőtérre, ahová várhatóan 7:00 után érkezik meg. Az apostoli út mottója Jézus körbejárt, jót tett. Az apostolok cselekedeteinek részlete, amely emlékeztet arra, hogy a pápa úgy látogatja meg a korzikai egyházat, mint a pásztor, aki elmegy az ő népéhez. A látogatás logóján a bal felső sarokban Korzika stilizált térképe látható függőleges kék vonalakkal, zöld-kék alapon, amely a tengert ábrázolja. A legmagasabb vonal a Krisztusba vetett hitet szimbolizáló kereszt alakjában csúcsosodik ki, és egy sárga vonalhoz kötődik, amely felülről ereszkedik alá, utalva a Szentlélekre. Alsó részén ugyanolyan kék színben a szűzanya, Korzika királynőjének sziluettje látható. Felfelé forduló arccal és kezekkel ábrázolják, és a háttér színe miatt úgy tűnik, mintha a tengerbe merülne. A látogatás címe a jobb oldalon sárgával, korzikai nyelven olvasható, Ferenc pápa Korzikán, míg a sárgával írt motto pedig franciául jelenik meg. A korzikai apostoli út Ferenc pápa harmadik látogatása lesz Franciaország területén, miután 2014-ben Strasbourgban, az Európai Parlamentben és az Európa Tanácsban, valamint 2023-ban a mediterrán találkozások rendezvény alkalmával Marseille-ben járt.
Szent Péter tér. Új folyóirat indul, amelyben a pápa válaszol a hívek kérdéseire. A Szent Péter Bazilika új kommunikációs csatornát nyit meg, a digitális korszak újításait felhasználva egy inkluzívabb egyházért párbeszédben a kortárs világgal. Mauro Gambetti bíboros, a bazilika főpapja és Enzo Fortunato atya kommunikációs igazgató mutatták be a sajtónak a legújabb kezdeményezést. Szent Péter tér, ezt a nevet adták a magazinnak, amelyben maga a pápa válaszol a hívek kérdéseire, elsőként egy nagymama levelére. Külön betűtípust fejlesztettek ki a folyóirathoz, mely a Szent Péter Bazilika szépségét, vallási, történelmi, művészi és kulturális örökségét hivatott ünnepelni. Hivatalosan 2025-ben indul a nyomtatás, mely kifejezetten a bazilika kommunikációs formáját tükrözi majd, hidat képezve múlt és jövő, klasszikus és modern között. Könnyen olvasható lesz papír alapon és digitálisan is a Piazza San Pietro, vagyis Szent Péter tér, mely elnevezést a pápa választotta több változat közül. A havonta megjelenő magazinban az egyházat és a világot érintő fontos témákról olvashatunk vezércikkeket, valamint aktuális szociális problémákról, mint a szegénység, a bevándorlás, az erőszak, vagy a családok és a kirekesztettek előtt álló kihívások. Ferenc pápa személyesen válaszol majd az olvasóknak, minden számban egy levéllel, ezzel is megerősítve, hogy párbeszédet akar folytatni a hívekkel. A folyóirat logója is a megosztás jele. A tér, az agóra, a Bernini féle oszlopsor mintegy átöleli a közösséget. A bazilika hivatalos fogadópontján, az odavezető sugárút elején, illetve magában a bazilikában lehet majd megvásárolni az újságot, emellett postai előfizetéssel is hozzájuthatnak az érdeklődők. Egy példány ára 4 euró, de azoknak, akik nem engedhetik meg maguknak, ingyenes. Az első lapszámot 86 oldalasra tervezik, de ez akár tovább bővülhet. A magazin jelen lesz a közösségi oldalakon is, hogy ezáltal is terjesszék ennek a szent helynek a szeretetét, és fontos információkat közöljenek a szent évről. Egy webkamerát helyeznek Szent Péter sírja fölé, hogy virtuálisan az egész világról elküldhessék fohászaikat a hívek. December 2-án este 6:30 Ferenc pápa fogja felavatni a készüléket. Egy másik webkamerát a Szent Kapura helyeznek, hogy azok, akik nem tudnak oda fizikailag elzarándokolni, jelképesen átléphessenek rajta. A Szent Péter műhely egyik termében fogadják majd az újságírókat és a sajtómunkatársakat, a különböző találkozókra és sajtótájékoztatókra. Egy három unokás nagymama, a bergamói Oliva az első olvasó, aki a pápához fordul kérdésével. Nagyon aranyos, élénk, 5 éves kislány unokája miatt, akit a szülei nem kereszteltek meg, ők is csak polgári házasságot kötöttek, és eltávolodtak a hittől még serdülőkorukban. Sajnos azóta sem érzik magukban a vágyat, hogy újra megtalálják az Urat, és jelen legyen az életükben. Ez nagy szenvedést okoz a nagymamának, mert tudja, milyen fontos, hogy az Úr mellettünk álljon, hogy imádkozzunk hozzá, meghallgassuk őt, és befogadjuk a szeretetét. Elképzelem a kisunokámat enélkül a nagy ajándék nélkül, a keresztség szentsége nélkül, őt, aki olyan kíváncsi, és szeretné megismerni Jézus történetét, sokat kérdez. Vajon mit gondol mindenről Jézus? Tovább fogok imádkozni azért, hogy segítsen megnyitni a szülők szívét, legyen a kisunokám mellett az élet próbatételeiben, legyen barátja és útitársa, írja levelében a nagymama, majd a Szentatyához fordul vigaszért és tanácsért. Kedves Olivá, megértem a szenvedésedet és melletted vagyok, kezdi válaszlevelét a pápa, majd a keresztség ajándékáról szól. Nagy ajándék ez, amit adhatunk a kicsiknek, mert az első szentség, a kapu, ami lehetővé teszi, hogy Krisztus Urunk és a Szentlélek bennünk lakjon. Én magam is sok kisgyermeket kereszteltem az elmúlt években a Szent Péter Bazilikában és kórházakban. Ez mindig nagy öröm. Ha a szülők eltávolodtak a hittől, nem szabad elveszteni a reményt. Az imádság nagyon sokra képes, csodákat tesz. Imádkozz több hittel. Gondolj Szent Mónikára és szüntelen imáira, fia Ágoston megtéréséért, aztán szent püspök lett belőle. Az ima, a szeretet és a feltámadás reménye segít. A hiteles és önzetlen szeretet erős kötelékeket teremt, melyek meglepőek lehetnek. Van, aki úgy gondolkodik, miért is kereszteljünk meg egy kisgyermeket, aki nem érti, miről van szó? Amikor felnő, majd eldönti. Ferenc pápa leírja a nagymamának, hogy erre a kérdésre már sokszor válaszolt a következőképpen. A szülők ezáltal valami rendkívüli, szép, jó dolgot ajándékozhatnak gyermeküknek. Hogy Isten gyermekének érezheti magát, egy olyan atya gyermekének, aki mindig elkísér majd minket életünkben. Nem érdemes a világias ünnepségekkel foglalkozni, ez is az egyik ok, ami olykor eltávolít a hittől. Inkább éljék meg a plébánián a többiekkel együtt ezt a várakozást a maga egyszerűségében. Egy gyermeket megkeresztelni azt jelenti, hogy bízunk az Úrban, a Szentlélekben, mert a keresztséggel együtt a Szentlélek belép a gyermekbe, növeszti benne a keresztény erényeket, amelyek virágot hoznak majd. Nem lehet azonban előírni a szülőknek akaratuk ellenére a gyermekeik megkeresztelését. A nagyszülők viszont saját példájukkal sok bezártnak tűnő szívet képesek megnyitni. Érdemes erről reménnyel, szelíden és szeretettel beszélgetni velük, anélkül, hogy erőltetnék a keresztelést. Az önzetlen szeretet meggyőzőbb sok szónál. Isten szeretete jövőt, barátságot, az ő keresését hinti el, és nem tudjuk mindez, mikor szökken szárba. Az ima használni fog, meglátod, bátorítja végül a Szent Atya nagymamát, majd imáit kéri személye számára is. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival az Isten és az ember kapcsolatáról beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Szentséges jó Atya, ajándékozz nekem értelmet, mely felfog téged, érzelmet, mely érez téged, lelket, amely ízlel téged, szorgalmat, mely keres téged, bölcsességet, mely megtalál, lelket, amely ismer téged, bensőt, amely szeret téged, szívet, mely elmélkedik rólad, tetteket, melyek dicsőítenek, hallást, amely meghallgat, szemet, amely lát téged, nyelvet, amely hirdet téged, beszédet, mely tetszik neked, türelmet, mely követ téged, álhatatosságot, mely várt rád, tökéletes véget és egykor szent jelenlétedet, a föltámadást, a mennyei jutalmat és az örök életet. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, melynek témája az Isten kapcsolatunk lesz. Azon belül is arra a kérdésre keressük a választ, hogy te milyennek ismered az Istent. Ugye a Bibliában megtanultuk, hogy a teremtés után az ember és az Isten egy nagyon bensőséges kapcsolatban voltak, és Ádám is és Éva is tudták, hogy mindent Istennek köszönhetnek. Egymást is neki köszönhették, és amíg meg nem kísértette őket a gondolat, hogy Isten nélkül egy nagyszerűbb életet élhetnek, addig harmóniában éltek egymással is, a teremtéssel is és az Istennel is. Akkor, amikor az Isten már nem volt az első helyen az ő életükben, akkor elkezdett szétesni a világ körülöttük és bennük is. És ezzel kapcsolatban van egy történet, amit majd megkérek Nórit, hogy olvast fel, ami a kövekről, a kavicsokról és a homokról szól, és egy nagyon-nagyon lényeges dologra akarja felhívni a figyelmet, hogy a saját életünkben is bizonyos dolgok kövek, homok kategóriába és kavics kategóriába tartoznak. És sajnos mi emberek ugyanúgy, ahogy emberségünkből és gyarló ember mi voltunkból fakadóan, néha mi sem tudunk jól hangsúlyozni, mi sem tudjuk azokra a igazán lényeges dolgokra fektetni a hangsúlyt, hanem olyan dolgokkal töltjük az életünket talán, ami így az üdvösségünk szempontjából teljesen felesleges. De talán nálam jobban el tudja mondani ez a történet, ennek a tanításnak a lényegét.
Egy filozófus professzor úgy kezdte előadását, hogy fogott egy konzerves üveget, és feltöltötte nagyjából 5 cm átmérőjű kövekkel. Rákérdezett, hogy ugye tele van az üveg. A válasz igen volt. Ezután elővette egy dobozt, tele apró pici kavicsokkal, és a kavicsokat szórta az üvegbe. Miután a kavicsok kitöltötték a kövek közötti üres helyeket, megint megállapították, hogy az üveg tele van. A professzor ezután elővette egy dobozt tele homokkal, és azt töltötte az üvegbe. Természetesen a homok minden kis részt kitöltött. És most, mondta a professzor, vegyék észre, hogy ez az önök élete. A kövek a fontos dolgok. A családod, a partnered, az egészséged, a gyermekeid. Ha minden mást elveszítenél, az életed akkor is teljes maradna. A kavicsok azok a dolgok, amelyek még számítanak, mint a munkád, a házad, az autód. A homok az összes többi apróság. Ha a homokot töltöd be először, nem marad hely a kavicsoknak és a köveknek. Ugyanezt történik az életeddel is. Ha minden idődet és energiádat az apróságokra fordítod, nem marad hely azoknak a dolgoknak, amelyek igazán fontosak számodra. Fordíts figyelmet azokra a dolgokra, amelyek alapvetőek a boldogságod érdekében. Játssz a gyermekeiddel, szakíts időt orvosi ellenőrzésekre. Vidd el a párodat táncolni. Mindig lesz időd dolgozni, takarítani, vendégeket hívni, rendet rakni. Először a kövekre figyelj, azokra, amelyek igazán számítanak. A többi csak homok.
Ádám és Éva eredetileg harmóniában éltek a világgal, ahogy ezt az előbb is említettük, és egymással. Nem, de valami ilyesmi is az, amire mi is vágyni szoktunk. Ugye mi is a boldogságra és az ilyen teljesség iránti vágy él bennünk, de azok a dolgok, amelyek elszomorítanak bennünket, nagyon sok olyan dolog van az életben, és rengeteg olyan, ami megnehezíti az életünket, és ezt a teljességérzést abszolút elveszi tőlünk. Ilyen például a magány. Szoktunk szenvedni attól, hogy vannak körülöttünk emberek, mégis magányosak tudunk lenni. Volt-e már ilyen nektek, hogy ismeritek-e ezt az érzést?
Igen, és ez nem csak akkor tud előjönni, amikor nem érzem komfortosan magamat valakik között, hanem amikor szomorú vagyok, és nem tudom együtt érezni magamat a többiekkel. És amikor így szomorú vagyok, akkor még így kirekesztetnek érzem magam, és nem tudom átérezni azt, hogyha ők boldogok, ami szerintem nem jó dolog alapvetően.
Nagyon tud fájni még nekünk az érdektelenség, a szeretetlenség, a létbizonytalanság, és sajnos gyerekek, ez mind annak az önfejűségnek a következménye, hogy mindenki maga akarja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, és közben nincs tekintettel sem Istenre, sem a többiekre. És hát most elkezdhetnénk keseregni, mert az biztos, hogy nagyon sok ember van így. És talán egyre több az ilyen önző ember, aki csak saját magával foglalkozik, de azért van nekünk egy örömhírünk, hogy Krisztus megváltotta a világot, és legyőzte a halált és a gonoszt egyszer és mindenkorra, és ez a megváltás minden időkre szól. És akkor nem kell nekünk annyira keseregni, mert lehet, hogy ez most éppen egy ilyen állapot, de azért nem minden pillanat ilyen, és hogy ezekből ki lehet lépni, és igenis vannak helyek, pillanatok is, emberek is, közösségek, ahol még mindig ott él az a krisztusi szeretetben megnyilvánuló közösség, ami persze pedig szeretnénk tartozni, és akikkel meg jó együtt lenni, és nem érzem magam magányosnak, nem érzem magam szomorúnak, kirekesztetnek, és ezt nekünk kell magunknak megteremteni, ugye ezeknek a hitben élő embereknek nekünk kell összetartani, és ezért jó, ha vannak közösségek. Tehát, hogyha ez a kis hittanos közösségünk is nekünk is itt az iskolában van, vagy a faluban, azért itt nagyon sok nehézségen át tud segíteni, és még akkor is, hogyha körülöttünk sok a szenvedés, meg sok ilyen ember van, akkor is a reményünk és a hitünk az ilyen stabil alapokon nyugszik és áll, és akkor ezeken át tud segíteni. Ez a rossz, ami itt pusztít körülöttünk, ezt az embereket elsodorja Isten közeléből, és kiesnek a vele való közösségből, és ilyen elszabadult csatahajóként pusztítanak el mindent és mindenkit, és hogy ez az emberben így benne van, ez azért van, mert tényleg ugyanúgy, mint Ádám és Éva ott akkor a bűnbeesés történetébe, mi akarjuk átvenni a vezetést az Isten helyett az életünkbe. És ez a nagy probléma itt a világgal, hogy el kell fogadnunk, hogy nem mi uralkodunk minden és mindenki felett, hanem itt van nekünk az Isten, és az Isten akarata kell, hogy megnyilvánuljon itt a mi életünkben is, nem pedig az én akaratom. Sajnos ez a csere, ez nem mindig történik meg, de itt vagyunk mi, akik példát mutatunk, itt vannak a szentek, akikre mi is példaképként tudunk nézni, és meg tudjuk élni ezt a krisztusi evangéliumot, és az a másik, hogy tudod azt látni, hogy mindennek ellenére te boldog vagy. És ez is egy nagyon nagy útmutatás az emberek felé, hogy történhet veled sok rossz dolog, sok jó dolog, lehetnek körülötted olyan osztálytársak, olyan emberek, akik abszolút nem így élnek, te pedig mégis meg tudsz maradni gerincesnek, és azon az úton mész tovább töretlenül, amit elkezdtél a krisztusi úton. És azért ez is nagyon-nagyon sokat formál rajtad is, meg megerősít, mert azért itthon vagyunk egy falusi közösségbe. És ugye Nóri is elmondta, hogy készül a középiskolába, és a középiskolában, majd a nagyvárosban nagyon-nagyon sokszor fogsz így találkozni olyan emberekkel, akiknek nem olyan az értékrendjük, mint a tiéd, nem katolikus iskolába járnak, nem is várják el még a tanárok sem tőlük azokat a viselkedési normákat, amit mondjuk mi itt a kisiskolában még megkövetelünk a gyerekektől, és neked ezek között az emberek között is Krisztus mellett hűségesen ki kell majd tartanod. És ez egy nagyon jó küzdőtér itt az iskola, mert azért itt már megtanulod ezeket az apró konfliktusokat kezelni, de még mindig érhetnek oda bent majd a középiskolában is, azokban az új közösségekben is olyan csaták és olyan küzdelmek, amikor majd kell az erő, meg kell a kitartás. Én nem mondom, hogy az könnyű lesz, vagy egyszerű lesz, mert mindannyiunknak megvannak a saját harcaink, a saját vívódásaink és a saját problémáink, olyan téren, hogy a kereszténységünket bármilyen korúak is vagyunk, hogyan tudjuk megélni abban az adott közösségben, ahol éppen dolgozunk, vagy ahova éppen szentmisére járunk, vagy ahol éppen élünk.
Thank you.
Mit gondoltok, hogy miért cselekszik így az ember, ha egyszer tudja, hogy nem kellene más tennie, mint hogy újból Istent állítania az első helyre az életében, és már is rátalálna a rendre, a békére, kívül és belül?
Igazából ezt úgy is mondhatnánk, hogy gyakorlatilag az ősbűn következtében az embernek elment az esze, mert éppen az ellenkezőjét teszi annak, amire vágyna, azután meg igazából panaszkodik, hogy miért olyan boldogtalan ő és az őt körülvevő világ.
A bűnbeesés történetében felfigyelhetünk arra, hogy a kísértő becsapta az első emberpárt. Ők eredendően tudták, hogy Isten közel van hozzájuk, és egy gyönyörű világba helyezte őket, hogy férfinak és nőnek teremtette őket, és minden bőséggel megadott nekik, ami életük fenntartásához szükséges, és hogy örömre, szeretetre, szerelemre, és az élet továbbadására hívta meg őket. A kísértő azonban sikeresen összezavarta a képet, amelyet Istenről magunkban hordoztak, és ezzel elérte, hogy megtört az Isten és az Isten iránti bizalom az ő szívükbe. Mert a kísértő nagyon jól tudta, hogy csupán azt kell elérnie, hogy Ádám és Éva butaságokat gondoljon Istenről, és azt higgye, hogy Isten nem szereti őket, hanem féltékeny a boldogságukra, és félti a hatalmát tőlük. És nagyon sokszor van így nekünk a mi életünkben is, hogy olyan, amit az emberek itt a, tudod, ebbe a falusi vagy vidéki népi hiedelmekbe, hogy az Isten nem ver bottal, meg hogy ezt megérdemelte, mert az Isten is tudta azt, hogy neki ezt már át kellene élnie. Tehát, hogy azt mondom, hogy látod, hogy még ma is él ez a kép egyébként, ez a torz Isten kép az Istenről az emberekbe, mint hogyha Isten direkt akarna nekünk fájdalmat okozni. Csak hogy ezt miért nem igaz?
Mert Isten végtelenül irgalmas, és a Bibliában is látszik, hogy örök szeretettel van irántunk. És a Bibliában feltárul a helyes Isten kép is, amiben hinnünk kellene és mindenkinek.
Mert hogy értitek, mit akarok mondani, hogy vannak torz Isten képek, amelyeket mi magunk emberek alakítunk ki, például ilyen a bíró Isten. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nekem rettegnem kell és félnem kell az Istentől, mert olyan csapások érik az életemet, amit Isten büntetéseként kell megélni. Ugye? Például egy családi tragédia, ez biztos, hogy az Isten büntetése, leszakad a tető, így büntetett meg azért, mert én valamit nem tettem meg, amit én megígértem. Szóval, hogy ezek abszolút torz Isten képek, és ennek semmi köze ahhoz, amilyen az Isten én hozzám, és amilyen ő valójában. Tehát, hogy az Isten nem büntető Isten, nem bíró Isten képű, hogy akkor ő parancsolgat nekünk, és nem is olyan, akitől nekem félnem kellene. És az emberek nagyon gyakran leragadnak ezen a szinten, és nem is keresik rá ezekre a kérdésekre a választ, hogy tudnák ezt a torz Isten kapcsolatot helyrehozni, hanem megrekednek itt. És akkor az a baj, hogy ezzel megelégszenek. És hiába jár minden vasárnap a templomba a néni, még akkor is lehet, hogy ő nem azt gondolja, hogy az Isten ilyen. És hogy az a baj, hogy ez egy ideig, óráig így elmegy, de utána csak érzi, hogy ez valami mégsem stimmel a dologban. És ezért kell az evangéliumot olvasni, gyerekek, ezért kell tényleg úgy imádkozni és megismerni az Istennel való kapcsolatunkat, hogy ezek a torz képek eltűnjenek, és kivilágosodjon belőle az evangéliumok által, a kinyilatkoztatás által megmutatott Isten arc. És az Istent, ha meg akarjuk ismerni, akkor kire kell mindig tekintenünk, akiben önmagát megmutatja leginkább az Isten?
Jézusra.
És tudod, hogy Jézus hogyan tanított az Istenről, hogy milyen az Isten?
Példabeszédekben tanított Jézus arról, hogy milyen az Isten.
A módszer bevált, és azóta is mindig újra beválik, hiszen a felszínes ember, ugye, ahogy beszéltük az előbb is, nagyon könnyen becsapható. A dolgokat bálványozó hitetlenség, a helytelenül gyakorolt vallásosság, az Istent elvető önimádat, az ördög végső célját tekintve egyre megy. Neki mi a lényeg az ő tevékenységébe?
hogy Isten képe elhomályosodjon az emberek lelkében.
Észrevetted-e, hogy amikor valakit vagy valamit megismerünk, akkor a lelkünkben egy képet készítünk róla?
Igen, mert ez a képalkotás szükséges ahhoz, hogy felfoghassuk a többieket, a világukat.
És mi van akkor, ha hibás képet készítünk róluk? Mert mondjuk egy negatív élmény kapcsán ismertél meg valakit.
Akkor az így eltorzítja a másik emberhez, vagy a dologhoz való viszonyulásunkat.
Nagyon sok gyereknek marad meg ez, hogy kiskorában csak arra emlékszik, hogy jött az orvos, és akkor így megsimogatta, hogy jaj, de aranyos, hogy is beledöfte az injekciós tűt, és akkor utána benne van a félelem, hogy akkor, ja Istenem, majd mikor menni kell legközelebb az orvoshoz, tuti, hogy én nem megyek be, anya, és sírni meg hisztizni kezd a kisgyerek, mert hozza azt a nagy injekciós tűt, pedig nem minden alkalommal kapunk injekciót, ha orvoshoz megyünk. Aztán a felnőttek is, ugye a fogorvostól való rettegés, stb. Tehát tudod, hogy alapvetően így igaz, ahogy beszéltük, hogy ha rossz az élmény, akkor egy torz kép, ha jó az emlék, akkor pedig egy jó kép alakul ki bennünk arról az illetőről. Ha például egy félreértés miatt azt gondolom a barátomról, hogy elárult engem, akkor?
Akkor a saját képem róla egy aljas árulóvá formálódik.
És amikor legközelebb találkozol vele, akkor hogy fogsz vele beszélni?
Mint egy aljas árulóval, szokás, pedig ő ugyanaz maradt, aki tegnap volt, és semmit sem fog érteni furcsa magatartásomból.
Így van ez, hogy a bennem készült téves, hamis kép fokozatosan megrontja, tehát a másik emberrel való viszonyunkat, mondjuk ki ez vezethet egy barátságnak a kihűléséhez, vagy akár a megszakításához is. Ez a példa is nagyon jól mutatja, hogy mennyire fontos, hogy állandóan ellenőrizzük magunkba, hogy milyen képet formálunk a társainkról, magunkban, a világról és az Istenről is. Hiszen ha félre ismerjük a körülöttünk élőket, az feszülté, ellenségessé, vagy éppen közömbössé változtathat minket az irányukba. Fontos, hogy újra és újra finomítsuk, és megtisztítsuk a valósággal, összehasonlítsuk az Istenről, a többiekről és a világról alkotott képünket. Ha ki kellene élesíteni az előbbi felismerést az Isten képünkkel kapcsolatban, akkor mi kellene ahhoz, hogy az Istenről igazi képet készíthessünk?
Akkor fontos, hogy helyesen ismerjük őt, és hogy Istennel legyen eleve egy kapcsolatunk.
Amikor imádkozunk, eltölthet bennünket a kapcsolatnak az ereje és a mélysége, amikor a szeretet parancsának engedelmeskedve gyakoroljuk a fele barátaink iránti szeretetet, akkor is megérezhetjük az isteni jóság örömét. Vagy
amikor a közösségbe összegyűlve adunk hálát, akkor is a kéréseinket fejezzük ki Istennek.
Vagy például, amikor a szívünket kinyitjuk, akkor fogékonyabbak vagyunk a szeretetre, és érzékenyebbek is vagyunk az Istennek a szeretetének a befogadására. Amikor vesszük a fáradtságot, hogy Isten igéjét tanulmányozzuk, megértsük és a szívünkbe forgassuk, akkor Isten igazsága is mélyebben a szívünkbe fog ivódni, és egyre jobban el fog mélyülni. Szent Ágoston, aki a 4. században élt, és Hippó püspöke volt, és ő már nagyon-nagyon fiatal korában megismerte az Istent, és képzeljétek el, hogy hosszú keresgélés után elkezdte olvasni a Szentírást, és ez egy döntő fordulatot hozott az életébe. Azt mondja a Vallomások című könyvében, hogy úgy áradt a szívembe a szó, mint az erős fény, amely előzött minden bizonytalanságot és sötétséget. És később pedig olyan szeretetet és örömet tapasztalt meg a szívében, hogy sajnálta, hogy korábban távol volt az Istentől. Ezt a szép imádságot olvast fel nekünk, légy szíves.
Oly későn szerettelek meg téged, te mindig új és régi szépség, későn szerettelek meg. De hogyan történhetett ez? Te bennem voltál, és én kívül voltam saját magamon. Hívtál engem, és a kiáltásod legyőzte a süketségemet. Felragyogtál, és fényességed elűzte vakságomat. illatott felhője felgomolygott, és belélegeztem, és most epedek utánad. Megízleltelek, és most éhezem, és szomjazom rád. Megérintettél, és fellángoltam a békességért, amely tőled való.
Olyan szép ez az imádság, mintha Szent Ágoston ilyen nagyon túláradó szeretettel beszél az Istenről, mint aki hallja, látja, érzi, észleli, ízleli, és szomjazza az Istent, és szinte lángol, hogy a békességének örvendhessen. Hát gyerekek, én azt kívánom mindannyiunknak, hogy mi is tapasztalhassuk meg az Istennek a szeretetét, és azt, hogy mi is érezni, szomjazni és ízlelni tudjuk az Isten jelenlétét az életünkben, és arra is kérjük az Istent, hogy mindig vezessen el minket olyan útra, ahol meg tudjuk látni az ő igazi arcát, és hogy legyen időnk az Istenre, hogy az ő arcát szemléljük, hogy őt jobban megismerjük, és hogy az életünkbe befogadjuk őt. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2023. szeptember 26-ai adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melynek mai témája az egyházban lévő közösség és a szervezetfejlesztés lesz. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól, ezután a Lélekszavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik. 3 óra 5 perckor kezdődik Egymás közt című műsorunk, melyben több témáról is szó lesz. Egyebek mellett a Szapiencia legújabb képzéseiről, valamint a Bélapát-falvi Ciszterci apátság felújítási munkálatairól is. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszer Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kristan Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papi Edikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Fölséges király vagy Urunk Istenünk, dicsőséges a te ünnepi köntösöd. Ígéreteid igazak és biztosak. Urunk, szentség illeti házadat, és megmarad mindörökké. Olvasom a 92. Zsoltárban. Az az ember, aki a világ dolgait nem akarja feltétlenül magához ragadni, hanem távolságot tart tőlük, a világ arénájában szükségszerűen hátrányba kerül azokkal szemben, akik gátlástalanul harcolnak önzésükért. Persze előfordul, hogy vallásos és jó emberek a kelleténél ügyetlenebbek, ostobábbak és maflábbak. De az, hogy mi, akik kereszténységünket komolyan vesszük, nem akarunk eleve az élre törni, az általános érvényű és szükségszerű jele Krisztus követésének. Ha a keresztény eleve így beszél, így és így kell alakulnia életemnek, ekkora fizetést, ekkora komfortot, ilyen eredményeket akarok mindenáron elérni, ez is ez a helyzet számomra egyedül megfelelő, akkor kezdettől fogva a rossz úton jár. Általában csak a világi eredményekért várható kitüntetés és oklevél. Az önzetlen lemondásért, a rendületlen kitartásért, a számításmentes áldozatért, Isten akaratának feltétlen vállalásáért, keresztre feszített Urunk követésében nemigen jár tisztelet és elismerés az emberek részéről. De nem is volna helyén való. Az ilyen önként vállalt szegénységből más adódik. Az igazi alázat, mely a szív nyitottságát és függetlenségét hozza magával. Járja a maga útját, anélkül, hogy emberi jutalomra számítana, hisz tisztán áll előtte, hogy nem másképp és nem máshol akar gazdag lenni, mint Istenben. Azt kívánod tőlem, Uram, hogy mások életének és életkörülményeinek keresztjét a magam vállára is vegyem, mint ahogy te vállaltad az én életem valóságát is. Azt kívánod, hogy épp úgy bűnösnek ismerjem el magam, mint amilyennek a többi embert, mert akkor mindannyiunk keresztjét bele tudod foglalni saját keresztedbe. Maradj velünk, Urunk, segítségeddel emelj fel minket, ha csüggetünk. Saját magunktól egyetlen fokkal sem emelkedhetünk magunk fölé.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy út.